Vasról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az Unióban legyünk, mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nem csak egy szuverenitás kérdés a magyaroknak, nekem speciál személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül értünk volna jól, mondta Orbán Viktor. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottak a kistelepülések fejlesztésére, összegezte pénteki sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter, aki a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vámos-Szabadiban részt vette a települést a szomszédos Nagybajcs községgel összekötő út műszaki átadásán. A Magyar Falu programban 2025-ben hangsúlyt kapott a közlekedés biztonságának és minőségének a javítása. Országosan 786 önkormányzat nyert forrást utak, járdák felújítására, gyalogátkelőhelyek kialakítására, összesen 10 milliárd forint értékben. Ugyanekkor összeget biztosítottak a kis településeket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén 10 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak 936 kis település ingatlan fejlesztéseire, illetve eszközbeszerzéseire is. Országszerte 399 település részesült idén támogatásban a felelős állattartás elősegítéséhez, tette hozzá a miniszter. Meghozták a támogatói döntéseket a gyorsító SEV program idei pályázatairól, jelentős volt az érdeklődés. A beérkező 52 pályázat közel 15 milliárd forint támogatási igényt tartalmazott, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Bódis László, aki egyben a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója is, kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják. Közölte, a gyorsítósáv program célja, hogy azokat a deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra. Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Myanmarban elfogtak, majd Magyarországra szállítottak egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogató parancs volt érvényben, közölte az országos rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, a Budapest környéki törvényszék november 7-én nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki Csé Tamás Zoltán ellen, 12. életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntette miatt. A körözött Myanmarba menekült, azonban az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogadta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit, írták. Kollektív elbocsátást jelentett be az egyik legnagyobb román autóipari cég, a Lioni, írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján. Az intézkedés a Lioni Wearing Systems aradi üzemét érinti, a cég vezetés az autóipar globális helyzetével, a megrendelések ingadozásával indokolja a létszámcsökkentést. Azt nem közölték, hogy a csoportos elbocsátás hány főt érint. Az aradi székhelyű Lioni Wiring Systems árbevétele tavaly 11%-kal csökkent, az adózott eredménye pedig 81%-kal lett kevesebb. A dolgozók száma közel 500-al, mintegy 3730 főre csökkent. Végül az időjárásról. Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban, borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű, híreinket hallották.
As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. In a way I can describe, words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. All that you do, but why? In spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel I could die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Will you marry me? Oh, hooray, oh, Claire.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványoson készült összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnitki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, valamint Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Gábor, hozzád fordulnék, ugyanis azzal indítottad a mondandódat, hogy az ellátás biztonsági kérdésekről a fókusz egyre inkább, hogy a nagy dilemmák átkerülnek az árkérdésre, és ez át is vezet minket a fenntartható energiagazdálkodás második nagy dimenziójához, a versenyképességhez, megfizethetőséghez. Ősszel az Európai Unió vezetői a budapesti deklaráció keretében vállalták, hogy igyekeznek helyreállítani a közösség versenyképességét. Ennek az előzménye az a Draghi jelentés volt, ami rámutatott, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy a helyi vállalatoknak többszörös gáz és áram számlájuk keletkezik, mint az amerikai vagy kínai versenytársaknak. De az elmúlt napokban többször is hallottam különböző panelbeszélgetéseken, hogy szó esett arról, hogy az európai és elsősorban német modell az erősen megbicsaklott, megszűnt. Az a modell, ami arra épült, hogy olcsó energiahordozókat vásároltak, és abból magas hozzáadott értékű technológiai tudást igénylő tevékenységet végeztek, és magas hozzáadott értékű termékeket állítottak elő. És ha még megengeded, még egy kutatást idehoznék, a századvég európai szintű közvélemény kutatása alapján ma az Európai Unióban minden negyedik polgárral előfordult az elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta befizetni a rezsiszámláit. Ez mind-mind azt sugallja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került gazdasági értelemben, és egyelőre benne is ragadt ebben az energiacsapdában. Ennek fényében különösen meglepő, hogy tovább szeretné szűkíteni a kínálatot, és hát az elemi közgazdasági logika szerint ezzel felhajtani az árakat. Merre van a kiút az energiacsapdából?
Amikor tavaly olvashattuk a Draghi jelentést, akkor ezt örömmel tettem, mert legalábbis a diagnózis tekintetében kiírhatták volna, hogy nyomokba józanész tartalmaz. Tehát valóban egy olyan dokumentum volt, amelyre lehetett volna építeni egy új irányt. És a pozitív gondolataimat eloszlatta ez a tiszta ipari megállapodás nevű dokumentum, amelyet nemrég publikált az Európai Unió. És nézzük, nagyon bonyolult dolog ez az energetika, de mégis le kell egyszerűsítenünk 3-4 kérdésre, és alig, ha nem hamar közös nevezőre tudnánk abban jutni, ha megkérdezném önöket, hogy vajon mit kell tennie egy olyan kontinensnek, amely ugyan rászorul a gázra, de jelentős, komoly gázkitermelési képessége nincs, akkor valószínűleg önök sem azt a megoldást javasolnák, hogy a import 40%-át kitevő orosz forrást nyírjuk ki. Azt meg pláne nem javasolnák, hogyha ezt meg is tesszük, akkor cseréljük más hasonló függőségre, mert ma ott tartunk, hogy az amerikai LNG 3-szorosára nőtt az európai piacon, tehát tulajdonképpen függőséget cseréltünk függőségre, tehát nem tűnik egy racionális cselekedetnek, amit az Európai Unió végrehajtott. Ha megkérdezném önöket arról, hogy ahogy miniszter úr is említette, mi a tétet az elektrifikációra rakjuk, az elektromos áramra. Ha egy szigetüzemben működő Európa, mert ma még nem lehet az áramot, ugyan vannak rá kísérletek, de nagy mennyiségben dróton nem tudjuk más kontinensekről hozni. Európának önmagát kell ellátni áram tekintetében. Ha megkérdezem önöket, vajon mit kell tennünk azért, hogy több áramunk legyen, nem nehéz eljutni ahhoz a következtetéshez, hogy barátom, olyan erőműveket kellene építeni, amelyek a legalacsonyabb működési költségűek, hogy és lehetőleg szuverenitást biztosítanak, tehát a legkevesebb függőséget jelentenek üzemanyag vagy alkatrészek szempontjával. No, én ilyenre várnék választ, ilyen kérdésekre, ehelyett ez a tiszta ipari megállapodás, ez ilyen bűvszavakat használ, mint state aid, PPA, illetve AI, amik, én nem gondolom, hogy ezek felesleges dolgok lennének, de ettől nem lesz több elektrom meg gáz Európában. Tehát kikerüli azokat az igazán lényeges és izgalmas kérdéseket, amelyekre a választ keressük. Mert azt a folyamatot meg kell állítani, amelyre te is utaltál, ami elindult 2021-ben, indult egy zöld felárral, utána a háború alatt egy szankciós felárral, most meg egy ilyen no action felárral, hogy semmit nem csinál az Európai Unió. Ebből adódóan olyan pénzek áramlottak ki a kontinensről, amelyeket nem fogunk tudni pótolni, és már most olyan versenyhátrányban vagyunk a globális versenytársainkhoz képest, ami cselekedetért kiállt. 430 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki 2022-ben és 2023-ban az Európai Unióból. ezt fizettük részbe az oroszoknak, csak azt hitték, hogy nem azoknak fizetik, meg fizettük az amerikaiaknak. 430 milliárd euró. Tehát, hogyha ezt keretbe akarjuk helyezni, 2021 és 2027 között a tagállamok a saját befizetéseikből és Európa eladósodásából összeállítottak egy pénzügyi csomagot, azt szétosztják egymás között, különböző elvek szerint, egészségügytől kezdve a oktatáson át a mezőgazdaságig, ez egy hatalmas összeg, na annak 40% ez a 430 milliárd euró. Tehát, hogy mennyi mindent lehetett volna ebből csinálni, ha ésszel, a józan ész talaján próbáljuk megoldani a problémáinkat. És ugye érhetne minket az a vád, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium. Azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a state aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni. Summa summarum, ma Európának olyan helyzetben kellene megállni a helyét, ahol a villanyárak legalább duplái a kínainak meg az amcsinak, a gázára háromszorosa, a finomított kőolaj ára kétszerese, ezen kívül fizetünk egy úgynevezett zöld adót, amely mondjuk úgy hatszorosa a kínainak, most elképzelhetik, milyen komolyan veszik Kínába ezt a kvótaadót, tehát hatszorosa a kínainak és háromszorosa az amerikainak. Ebbe a helyzetbe kellene az európai vállalatoknak helytállnia, és mi nekünk az a javaslatunk Brüsszel számára és a magyar gondolkodók számára is, hogy mielőtt Németország térdre esik, még azelőtt érdemes lenne lépni, és 4 egyszerű állításunk van. Az első, ugye Oliver, te szoktad fogalmazni, hogy a európai klímapolitikába bele kell állítani a fejszét. Talán ezt a kifejezést használod, mi az ennél óvatosabbak vagyunk, de azért átalakítanánk az európai klímapolitikát, ami a széndioxid kvótát illeti, mert nem fogjuk tudni megállni a versenybe a helyünket ilyen agresszív zöld politika mellett. A másik az atomipar reneszánsza, amit elvárunk az Európai Uniótól, hogy ezt támogassa. Több mint 60 erőműberuházás zajlik a világban, ennek elenyésző száma Európában. Tehát rajtunk kívül azért mindenki felfedezte, hogy ez az energiaelőállítási forma, ami a legalacsonyabb működési költséggel és a legkevesebb környezetszennyezéssel a legtöbb áramot képes biztosítani. A harmadik tárolói akciótervre van szükség európai szinten. Olvasunk tanulmányokat a hidrogénről, meg sok érdekes dologról, de én szívesebben olvasnék szivattyústározós erőművek támogatásáról, akkumulátoriparról, amelyek ma, a mai ipari tudás mellett képesek az energiatárolás biztosítására. És végül, ha sikerülne tűzszünetet is elérni, akkor azt gondolom, hogy ez a 4 feltétel összességében azt eredményezné, hogy legalább 40%-kal esnének az európai villany és gázárak is, és ez nem csak egy ilyen panelbeszélgetésbe bemondott könnyed szám, hanem emögött számítások is vannak, tehát ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal. Úgyhogy, Oliver, ez a javaslatunk Európa felé. Ez a 4. Köszönöm szépen.
Zsolt, mit gondolsz ezekről?
Gábor, említetted a drági jelentést, hogy az egy jól átlelet, sok száz oldalon leírja Drági úr ezeket a problémákat, és egy bizottsági józan tisztviselővel volt szerencsém Brüsszelbe beszélgetni egy hónapja vagy másfél, és ő azt mondta, hogy hát ő azt gondolná, hogy minden biztosnak erre a drági jelentésre kellene esküt tennie, mert hogy jelenleg ez a legjobb, ami az asztalon van, és ez a minimum, hogy ahhoz el kéne olvasni, ugye, ha valamire az ember esküt tesz, és ő úgy érzi, hogy hát ez, erről több beszéd van, és senki nem olvasta el. Vezetői összefoglaló, hogy ez meg nem ér, ugye, mert minden vezető összefoglalót szeret olvasni, mert ugye ez indítja meg a gondolkodás, az ember elmélyül a sok száz oldalba. Na hát ez félretéve nagyon, nagyon egyformán látjuk, mert ha ezt a bizottságban egy-két ember így mondja, akkor ez valószínűleg így van, csak a többi sok ezer nem meri mondani. Bizonyos okoknál, hát mert ugye ott jó dolgozni, karrier, klassz, suli a gyereknek, biztosítás, ingyen, minden, adómentes jövedelem. Tehát a lényeg az, hogy itt visszamennék azért a 2010-es évekre, és ugye Németország azért Európa motorja. Magyarország meg mindig ugye Németországhoz igazodott, klasszikusan sok évtized óta, ugye a német gazdaság, ha egy picit elkezd brüsszükölni, akkor nekünk általában már komoly, nem is torokfájás, de már a láz is rajtunk van. És hát ugye ez az erőltetett zöldítés, ugye 2011 leállítjuk az atomerőműveket, mert hát Fukushimába történt egy eset, és ugye valószínűleg itt kapta Európa az első olyan léket, amit csak utólag vettünk észre. Tehát ugye rájövünk arra, hogy az egész német vegyipar, az egész német gazdaság, ami nagy outputot termel, az a sok évtizedes orosz gázra van ráépítve. Így volt versenyképes. Vegyünk egy BASF-et, világ legnagyobb egy vegyipari cége. Nem tudom, 170 országban vannak jelen. Hát a nem olcsó gázzal ez nem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy Németországban teljesen félremértek mindent. És ugye ezt most már kezdik így realizálni, de vegyük most az atomreneszánszát. Ugye egy megint ilyen jó kis koalíció van, CDU-SPD, CDU-s gazdasági miniszter nagyon támogatja, pehére van egy SPD-s környezetvédelmi miniszter, tehát megint körbe-körbe fognak járni. És ugye a kancellár meg bizonyosan, hogy akarná, mert ő azért egy józan gazdasági szemlélettel bíró ember. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy a hirtelen felindulások, lásd 2011, a nem józan és hosszú távú átgondolás, hogy mit jelent az, hogy politikai okok miatt leválunk az orosz gázról, és akkor majd megy a német gazdaság. Hát nem megy. És ugye azért mondtam, hogy Magyarország ennek sajnos igenis issza a levét. A másik ilyen dolog, igen, hát ez a megnövelheti az elektromos áram megavatórás árát. Tehát irány a zöld, de irány a versenyképtelenség, mert ha az Egyesült Államokban, Kínában egy harmad az ár, és még én rádobok körülbelül 30%-ot, mert most ugye 100 euró közül körül van az ár, tehát 30%-kal csak egy intézkedéssel megemelkedik, azt nem fogja tudni egy bármelyik gazdaság, hogy mondjam, érvényesíteni a világpiacon, mert nem megy. Tehát én is azt látom, hogy valami ilyen nagy bögölycsípés kellene, hogy egy picit felébredjünk, és ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem akarunk és nem kell zöldülnünk, hiszen igen, a megújulókból fogjuk termelni, elektrifikálni fogunk, az mind azért a karbon lábnyomot, a CO2 kibocsátást csökkenteni fogja, csak mindenképpen itt az a lényeg, hogy az a balansz meglegyen, hogy ne azért zöldüljünk ki, mert hogy tényleg semmilyen ipar nem lesz Európába, és Európa egy skanzennál válik, mert az egy nagyon szép zöld dolog, csak, hogy mondjam, nem túl inspiráló.
Én 16 évet dolgoztam a Román Energiahatóságnak, 2 évvel ezelőtt jöttem el, és azóta magánszektorban dolgozok, és ez a 2 év alatt volt időm, hát ilyen mérleget készíteni, hogy 16 év alatt mit csináltam a hatóságnál, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a mérleg nekem számomra tehát azt mutatja, hogy az időnk több mint 90%-ába tüzet oltottunk. Tehát mindig olyan intézkedéseket próbáltunk hozni, amivel sürgős és súlyos problémákat próbáltunk elhárítani, ami valamilyen stressz helyzetet okozott a rendszerbe, vagy a piaci résztvevőknek. És ez a tűzoltás 2021 után, amikor az európai energiaválság az első jeleit mutatta, ez szerintem fokozódott csak. Volt egy ilyen ritmus, hogy amikor 2007-ben a hatósághoz kerültem, akkor azt hiszem, hogy harmadik energetikai csomagot próbáltuk átültetni. Ott egy ilyen 5-6-7 éves ciklusok voltak, amikor megjelentek az új csomagok, és hát 2020 után már követhetetlen, hogy milyen csomagok érkeznek az Európai Unió részéről. Volt téli csomag, volt Green Deal, Fit for 55, ez a Net Zero Industriák, nem lehet követni, és nem is érdemes szerintem követni. A tűzoltás megjelent az Európai Bizottságnál is már. Ők is ezt csinálják. Kapkodnak, nincsen egy tiszta gondolkodás, és hát ez nem is hiszem, hogy ez akár rövid távon is bármilyen eredményt hozhat. Hogyha az ipar versenyképességének a csökkenésével fizeti meg ennek az energiaválságnak és ennek a fejetlenségnek az árát, akkor a háztartási fogyasztók sajnos az energiaszegénységgel, tehát ez a hatás az energiaszegénységgel mérhető, és hát azt látjuk, hogy 2021 után Európai Unió szintjén az energiaszegény háztartásoknak a száma meg kétszereződött, de olyan tagállamok is vannak, ahol meg háromszorozódott. Romániában több mint három éven keresztül volt 2021 szeptemberétől, most július 1-én vezették ki, tehát szinte 4 év volt érvényben valamilyen szintű árszabályozás, árkompenzáció, ami alól, tehát villamosenergia és földgázra is érvényes volt, ami alól egyetlen egy fogyasztó kategória volt kivétel, azok az ipari fogyasztók, akik éves szinten több mint 50 000 megawatt órá földgáz fogyasztottak. Az összes többi 9 millió háztartás villamosenergia esetében, 4,5 millió háztartás földgáz esetében, több 100 000 vállalkozás, és hát kaptak egy valamilyen szabályzott árat, ami nyilván mélyen piac alatt volt, ami nyilván az ők szempontjukból, vagy a legtöbbjük szempontjából kényelmes volt, és elkényelmesedtek. Mindenki azt várja most is, hogy hát majd van, jön egy újabb csomag, majd újra a KKV-k egy lejjebb kilovattórás árat fognak kapni, amit nyilván nehéz elképzelni. Az, aki benne van a rendszerben, az józan gondolkodás azt mondja, hogy ezt nem lehet folytatni. Ez a szinte 4 év alatt, amit felvázoltam, a román költségvetés 5 milliárd eurót fizetett ki, vagy kellett volna kifizesse, még elmaradások azért vannak, ezekre a támogatásokra. Na most nyilván a kérdés az, hogy hogyan tovább és mi a megoldás. Az Európai Unió sok milliárdot, tehát Románia esetében talán az energiaszektorban az elmúlt 2 évben 3 milliárd eurót fizetett ki energiaipari támogatásra, ami nyilván csak egy része a beruházásnak, mert mellette még van egy 20-25-30-50%-os önrész is. Tehát rengeteg pénz jött a román energiaszektorba, és gondolom, hogy minden tagállam, vagy legtöbb tagállam így van, hogy kaptak támogatást is, önerő is van mögötte, de mindezeknek a támogatásoknak és beruházásoknak csak középtávon lesz eredményük. Tehát tudván, hogy Romániában most nem tudom, 4-5 000 megawattnyi új termelőkapacitás van épülőfélben, és még 20 000 különböző engedélyzési stádiumban. A jövő az ígéretes, csak amíg az jövőig elérünk, addig nincsen megoldásunk, és nem tudjuk, hogy az a 2020-hoz képest, vagy 2019-hez képest, mert 2020-hoz már ugye Covid volt, és az látszik a számokon. 2019-hez képest Romániában a villamosenergia fogyasztás hogy a 15%-kal lecsökkenni. És nyilván a többség az iparból jön. Jó, magyarázat van arra, hogy az elmúlt 3 évben felépült 2500 megawattnyi ilyen termelőfogyasztó, tehát ilyen önellátás, főleg napelem, ami érezhető is látszik. Csak a kérdés az, hogy ennek milyen hatása van, és akkor visszatérünk a tűzoltáshoz, hogy megtámogattuk, finanszírozással, különböző támogatási rendszerekkel és átvételi rendszerekkel a prosumereket, a termelőfogyasztókat, viszont most azt látjuk, hogy a hálózat szenved, nem képesek átvenni, nem tudják, nincsen megoldás arra, hogy ez ennek a hatását hogy fogják akár rövid távon is kezelni, és akkor megint valahogy tüzet kell oltani.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Nos, ezen beszélgetés felvételét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban először egy új cínegegyűrűzési programról hallanak, amelybe bárki tehetsége és lehetőségei szerint bekapcsolódhat. Beszélgető társam Koleszár Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának egyik önkéntese.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja egy egyedülálló, vagy eddig még egyedülálló közösségi alapú madárkutatási és szemléletformáló programot indít. Az a címe, hogy színekkel teli tél, színes gyűrűk közösségi megfigyelők. Mi ennek a lényege?
Így van, ahogy elég beszédes ugye a címe is a projektnek. Szeretnénk egy kis színt, egy kis játékosságot bevinni a miskolciak, miskolci családok, miskolci iskolák életébe, azzal, hogy az évek óta folyó madárgyűrűzésünket egy kicsit megszínesítve egy egyedülálló projektet indítottunk, amelynek a lényege, hogy nem csak fémgyűrűket helyezünk el a madarak lábán, hanem színes gyűrűket is. Mi ennek az előnye? Az például, hogy egy madáretetőn akár 20-30 méteres távolságból is látható, hogy milyen színkombináció van egy-egy madár lábán, melyik lábán milyen szín van, ennek is van jelentősége, és a színkombinációból vissza azonosítható, hogy melyik madár merre járt a városban. Tehát, hogyha a Kiliánban adott esetben vagy Kazincbarcikán látják ezeket a madarakat, leolvassák a három színt a madárról, melyik lábán melyik szín volt, és elküldik ezt nekünk e-mailben, akkor mi ezt egy térképre feltesszük, és a térképet azt megosztjuk a nagy közönséggel, és gyakorlatilag minden egyes madárról lehet majd látni a tavasz folyamán, hogy merre járt a megyében, merre járt a városban.
Hát a cínege az kicsi madár, a széncínegékre koncentráltok elsősorban. Három gyűrű, jó szem kell hozzá, vagy egy jó távcső?
Egy távcsővel is jól lehet látni, de hát ugye nekünk idősebbeknek már rosszabb a szemünk, de hát a fiatalabbak, így ahogy mondtam, akár 20-30 méterről is meg tudják figyelni azt a madarat, amelynek a lábán jó kontrasztos, egyedileg azonosítható színek vannak, és két azonos színű gyűrű egy madár lábára nem kerül, tehát három színt kell tudni megkülönböztetni. Ezek egész kis gyűrűk, úgy kell ezeket a gyűrűket elképzelni, hogy a rádió hallgatók is el tudják képzelni, mint egy vastagabb szívószálat, amit elvágunk körülbelül egy olyan 2-3-4 mm-es szakaszonként, és ezeket meghasítjuk, és ahogy ezek meg vannak hasítva, gyakorlatilag rátesszük a lábukra.
Hány madár kaphat így különböző kódot? Ki lehet ezt számolni, vagy ki tudtátok már?
Igen, azzal a kombinációval, ahogy mi dolgozunk, abból 1780 madár kombinációja jöhet ki, és ugye még annyit kell tudni erről a dologról, hogy évek óta gyűrűzünk ezen a helyszínen, és naponta, tehát egy fogási napon körülbelül 50-60 madarat tudunk befogni, és ugye az új, az idén kelt madarakból, az első éves madarakból nem gyűrűzünk színes gyűrűvel, mert ott ugye a téli időszakban nagyobb a veszteség, és igyekszünk...
Bocsánat, hogy... idehozná a madarat? Igen, közben kijött egy kismadár, szabadulna.
Igen, ő rajta van egy színes gyűrű, és jól látható, hogy van egy fémgyűrű, van egy narancssárga gyűrű az egyik lábán, a fémgyűrűs lábán, és ugye a másik lábán pedig van egy fehér gyűrű és egy kék gyűrű. Látható, hogy ez úgy néz ki, mint egy kis alátét.
Köszönjük szépen, engedjük szabadjára madarat, hogy megfigyelhessék mások is. Hol tartottunk, hogy igen, mindig van itt madárgyűrűzés?
Igen, mindig van itt madárgyűrűzés, és naponta olyan 60 darab színcinegét szoktunk legyűrűzni. Ebből a 60 darabból körülbelül 20 alkalmas arra, hogy színes gyűrűt is tegyünk rá. Miért mondom ezt? Ugyanis az első éves madarakra nem rakunk gyűrűt, hiszen elég költséges ezeknek a gyűrűknek a beszerzése, és az első éves madaraknál a téli veszteség az viszonylag nagy, és így igyekszünk azokra a madarakra koncentrálni, amelyek több éve itt élnek. Már a mai napon is volt olyan visszafogásunk, amit tavaly gyűrűztünk, és akkor még nem raktunk rá színes gyűrűt, most pedig rakunk. Ugye ennek az egész színes gyűrűs projektnek az az előnye, hogy távolról is leolvasható, olyanok is le tudják olvasni, akik speciális eszközökkel nem rendelkeznek, nem kell hozzá visszafogni a madarat, hanem csak egy megfigyeléssel, egy ablakba kihelyezett etetővel, vagy a fákon, bokrokban meg lehet figyelni a madarat, és sokkal nagyobb lesz a frekvenciája a visszatalálásnak. Tehát egy-egy csak fémgyűrűvel ellátott madarat csak úgy tudunk azonosítani, hogyha befogjuk újra, és kicsi az esély annak, hogy visszajön.
Kik és hogyan csatlakozhatnak hozzátok?
Gyakorlatilag iskoláknak és családoknak a jelentkezését várjuk, és a MME Bükki helyi csoportjának a Facebook oldalán találhatóak az információk ezzel kapcsolatban, és van egy e-mail címünk, ez a pmajor@hunbirding.com. Ez is fenn lesz az oldalon, ahova várjuk az adatokat, és ezeket az adatokat mi rögzítjük, és ezek kerülnek fel arra a térképre, amely a tavasz folyamán kerül kiadás. Ez egy őszapó, igen. Ez egy nagyon kedves kis madár, itt látható, hogy rajta mindössze egy darab fémgyűrű van, hiszen ő nekik sokkal vékonyabb a lábuk, mint a széncinegéknek, és ezért teljesen más típusú, más méretű gyűrű szükséges rá, hiszen olyan gyűrűt kell ráhelyeznünk a madarakra, ami az ő életmódjukat, az ő táplálkozásukat, az ő egyéb szokásaikat nem befolyásolja hosszú távon.
Akkor ő nem vesz részt a játékban?
Hát ő a másik típusú játékban vesz részt, abban a játékban, hogy igyekszünk őket visszafogni, de tavaly például ugyanilyenkor, tavaly egy decemberi időszakban egy ide beállt kék cinegét sikerült befognunk hálóval, amelyet Dél-Lengyelországban gyűrűztek, és azonnal el is küldtük a kollégáknak az adatokat, és nagy örömmel regisztrálták ezt a dolgot, és ez is egy fontos információ, hogy egy kék cinege, amely egyébként a nyári időszakot Lengyelországban, Dél-Lengyelországban tölti nagy valószínűséggel, a téli időszakot pedig itt nálunk.
És mit vártok az adatoktól, amikor majd feldolgozzátok?
Szeretnénk azt látni, egy nemzetközi kutatóprogramhoz csatlakozni.
Az milyen madár?
Ő pedig egy veréb.
Egy
mezei veréb, különböző környezetvédelmi és környezeti okok miatt egyre kevesebb van sajnos belőlük is. Tehát egy nemzetközi programhoz csatlakozunk ezzel a programmal, ezzel a gyűrűzési programmal, és amire igazából kíváncsiak vagyunk, és adatokat szeretnénk nyerni és kutatni, az az, hogy a madaraknak mekkora a telelő területe, mennyire mozognak el adott esetben egy sávban, mennyire mozognak el a város másik részére, hol töltik a nyári időszakot, és éppen itt látható mellettünk, hogy egy kolléga egy zsákkal megy, minden egyes zsákba egy madarat teszünk, hiszen a cinegék elég harcias madarak, és szétverik egymást a csőrükkel, hogyha egy zsákba több madarat hoz vissza a szedő kolléga, és ezért minden egyes madár külön zsákban érkezik meg, és úgy kell elképzelni őket, mint egy kisméretű tornazsák, és ezekbe tesszük be a madarakat egy nagyon biztonságos módon, és őket gyűrűzzük meg.
Az elhangzott beszélgetésben egy új cinege gyűrűzési programról Koleszár Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának önkéntesét hallották. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága Széchenyi Terv Plusz program keretében támogatást nyert hegylábi és hegyréteg állapotromlásának cserjésedésének erdősülési folyamatainak megállítására mátrai helyszíneken. A projekt nyitó rendezvényét Mátrafüreden a Harkályházban tartották december 2-án. A részleteket Urbán László természetvédelmi őr, a mátrai csoport vezetője mondja el.
Ezek a mátrai hegyi rétek, ezek másodlagosan létrejött rétek, az erdők kiirtásával hozta őket létre a hegyvidéken gazdálkodó ember, illetve a fennmaradásuk, illetve fenntartásuk is az ő gazdálkodásuknak köszönhető, ugye legeltettek, kaszáltak ezeken a réteken, kisebb területrészeken pedig szántóföldi gazdálkodást folytattak, akármilyen furcsának is tűnik, fönt 800 méter magasságban például krumpli földek voltak.
Miért a múlt idő?
Azért a múlt idő, mert a Mátrába az 1980-as évektől, 1990-től megszűnt az állattartás. Ugye ezek a falvak inkább átalakultak ilyen üdülő falvakká. Az állattartás csökkenése egyébként is az egész Magyarországon megfigyelhető, de itt különösen jellemző ezeken a részeken, és így eltűnt az az állatállomány, ami ezeket a hegyi réteket fenntartotta.
Ha eltűnt az állatállomány, akkor miért nem bízzák a természetre, hogy visszafoglalhassa azt, ami az övé?
Ezeken a hegyi réteken nagyon jelentős természeti értékeket találunk, nagyon sok növény és állatfaj élőhelyei, egyrészt, másrészt táji, illetve kultúrtörténeti értékeket is jelentenek egyben, hiszen a legeltetés és állattartás nyomait őrzik, illetve annak a maradványait.
De eddig is folyt valamiféle védelmi vagy rekonstrukciós munka, hiszen 90-től máig az 35 év, ez alatt vissza kellett volna, hogy foglalja a természet, nem?
Folytak ilyen munkák ezeken az élőhelyeken. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1998-tól kezdte el ezeknek az élőhelyeknek a kezelését. Vagyonkezelésbe 1995-96-ba kaptuk ezeket a hegyi réteket, és 98-tól kezdtük el a területeknek a rekonstrukcióját vagy rehabilitációját, így is nevezhetjük, cseréírtásokat végeztünk, illetve később, amikor már az élőhelyek olyan állapotba kerültek, akkor egy fenntartó jellegű kaszálást tudtunk nagyon sok helyen végezni.
Tehát a gép átveszi az egykori legelő állatok szerepét.
Hát így van, amíg nem nyer megint teret a legeltetéses állattartás, valamilyen oknál fogva, addig sajnos csak ezt így tudjuk biztosítani, ezeknek a réteknek a kezelését ilyen módon tudjuk biztosítani.
Hány rétről van szó? Hány település vesz részt ebben, vagy hány települést érint ez?
4 helyszínen végzünk a jövőben ilyen munkákat, Parádon, Mátraszentimrén, Gyöngyös-Solymoson, illetve a Gyöngyösi Sárhegy természetvédelmi területen, ugye az előző 3 mátrai tájvédelmi körzet részeként kerül bevonásra a projektbe, az utolsó pedig a Gyöngyösi Sárhegy természetvédelmi terület. Itt 3 település van érintve, Gyöngyös, Abasár, illetve Pálos-Vörösmarty település részek ülterületei.
Ez egy élethosszig tartó munkát jelent, sőt még azon túl is, hogyha ezeket a réteket fönt akarják tartani. Milyen munka fog itt folyni? Nem csak a védelem érdekében, a fönntartás érdekében, hanem mondjuk a kutatás szempontjából.
A munkák első része, ezzel kell kezdeni egy ilyen élőhely kezelést, egyes területrészeknek a helyreállítása. Ugye ez egy nagyobb volumenű munka, komolyabb eszközigényel, ugye itt cserreírtás, adott esetben fakitermelés is történhet. Aztán folytatódik ez a munka a felverődő sarjaknak a kezelésével, itt szárzúzásra kell gondolni, vagy kézi fűkaszás tisztítása, és hogyha a területek olyan állapotba kerülnek, akkor pedig a fenntartó jellegű kaszálás fog a következő lépés lenni. Kaszálás, rendsodrás, illetve bálázás fog megtörténni, illetve ezzel párhuzamosan dokumentáljuk a terület állapotába bekövetkező változásokat egy monitoring tevékenységgel, élvefogó talajcsapdás módszerrel, a talajon mozgó ízeltlábú faunát, elsősorban pókokat vizsgáljuk, és igyekszünk felmérni azt, hogy az elvégzett beavatkozás milyen hatással van a gyep közösségre. Az eddigi vizsgálatok, a korábban elvégzett eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy korábban is jól dolgoztunk, tehát elsősorban a gyepekhez kötődő állatok egyed, illetve faj számában történik változás, és pozitív változás történik, tehát mind az egyed szám, mind a faj szám tekintetében növekedésről tudunk beszámolni.
Az elmúlt percekben Urbán László természetvédelmi őrt, a mátrai csoport vezetőjét hallották. Thank you. Most Fellém Evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 18. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Macskák és létrák. Korcsi világéletében utálta a macskákat, de érzelmeit csak akkor sikerült amúgy Isten igazából is tevőlegesen kifejezésre juttatni, amikor a palánkjárás szakértője lett. Elképzelhető, hogy a Szászkátoni udvarok kerítéseit egyenesen a macskák szolgálatára építették, azzal a különleges rendeltetéssel, hogy keresztezik a kutyák szándékait. Valószínűleg ez a kedvező környezet segítette elő városunkban a macska népesség nagyarányú elszaporodását, meg azt, hogy mifelénk a macskák rendkívül óvatlanok és pökhendiek lettek. A sok-sok éves biztonság után persze érthető is, hogy így viselkedtek, de hogy milyen elvakult merészség volt ez részükről, azt Korcsi csak hamar bebizonyította nekik. Mihelyt tökéletesítette magát a palánkjárás művészetében, Korcsi egy-kettőre a környékbeli macskák ostora, s nem egyszer sötét végzete lett. Amikor a szomszédságban már erőteljesen megcsappant a macskák száma, és a maradék is körültekintőbbé vált, Korcsi messzebbre kalandozott, és Szászkáton legeldugottabb utcácskáit is átfésülte olyan példányok után, amelyek még nem értesültek az ő páratlan képességéről. Nem egészen egy esztendő leforgás alatt úgy felkeltette a város macskáinak veszélyérzetét, hogy azok szinte teljesen áttértek a falakú életmódra. Korcsi a kutyák szokott, hatástalan módján közelítette meg a felfedezett macskát, rohanni kezdett feléje. A macska persze tüstént felmászott ilyenkor a legközelebbi kerítés tetejére, ahol háborítatlan biztonságban érezte magát. Korcsi bánatos pofával a vereségbe látszólag beletörődve tovavandukolt, miközben a macska irgalmatlan sértéseket prüszkölt visszavonuló hátába. Csak hogy Korcsi a kerítés sarkánál hirtelen megfordult, és egy hatalmas szökkenéssel felugrott a felső keresztlécre. Mielőtt a döbbent macska csak a szőrét felborzolhatta volna, Korcsi már a saját szintjén viharzott felé. A macska ekkor halmozottan hátrányos helyzetben találta magát. Ha megpróbálja kikaparni támadója szemét, elveszíti az egyensúlyát. De biztonságosan megfordulni és elmenekülni a kerítés tetején szintén nem tudott. Ha leugrik a földre, nyomban Korcsi hazai területére kerül. Ha hátrálni próbál a kerítésen, Korcsi a maga hosszú lábával hamar beéri. A macska ilyen formán kizárólag akkor menekülhetett meg ébbőrrel, ha egy szempillantás alatt elérhető fa állt a közelében. Előre megjósolhatta bárki, révén Korcsi olyan, amilyen, hogy egy szép napon úgy dönt, az ágak közé is követi zsákmányát. Maga a törekvés egyébként korán sem olyan szokatlan vagy valószínűtlen, mint amilyennek tetszik. Végtére is egész csomó más, földi életmódot folytató állat mászik fel alkalomattán fákra, mégpedig nem is ügyetlenül. A földközi tenger környékén gyakran látni az olajfák koronájában legelésző kecskéket. Az amerikai mormoták szintén fel tudnak vergődni, és számos beszámolóból ismeretes, hogy a kutyák üldözte préri farkasok is fákra menekülnek fel. Ennek ellenére szinte villámcsapásként hatott szüleimre is rám, amikor egy reggel megláttuk Korcsit az udvarunkban álló fa derekán. Félszegen, de elszántan mászott felfelé, és már 5 méter magasan járt, amikor egy korhat ág leszakadt alatta, és ezért, de csak ezért visszapotyogott. Kicsit összetörte magát, és egy darabig szuszogni sem tudott, de bebizonyította, hogy fára mászni egy kutya is képes lehet, és ettől a pillanattól kezdve mi sem állhatta útját. Egyikünk sem sejtette, meddig merészkedik el újonnan elsajátított tudományával. Ez csupán a következő tavasszal derült ki. Azon a napon, amikor egy vészesen szirénázó tűzoltókocsi szágoldott el a házunk előtt. Felpattantam a bicajomra, és utána vetettem magam. Fél háztömbbel odébb megláttam egyik pajtásomat, Abel Callimort, szintén kerékpáron, és gyorsan melléje hajtottam, hogy megkérdezzem, mi ez a hajcihő. A meglehetősen dagi Abel lihegve kapkodta a levegőt. Nem tudom, biztosan, zihálta. Azt mondják, valami vadállat, van egy fán. Ekkor már befordultunk a 7. sugárútra, és láttuk, hogy kisebb csődület veszi körül a tűzoltóautót, amely egy sarokkal odébb a nyár fasor alatt vesztegelt. A rászerelt létrát már fel is állították, és olyan magasra nyúlt, hogy a vége egészen eltűnt az üde zöld levelek között. Miközben odahajtottunk, az egyik kocsiból egy riporter ugrott ki fényképezőgéppel a kezében. A nyárfák alatt a járdán két ádász tekintetű háztulajdonos szorongatta puskáját. Én is melléjük álltam, és ahogy követtem a tekintetüket, a magasban egy jól ismert fekete-fehér bundát pillantottam meg, amelyről rögtön tudtam, kihez tartozik. A két fegyveres egyén magatartása úgy megriasztott, hogy sürgősen megpróbáltam felvilágosítani őket, miszerint azaz akármi ott fenn a fán, nem egyéb, csak egy kutya, sőt, mit a gadás, az én kutyám. Közlésem igencsak ellenséges fogadtatásra talált. Atta vájt a gyukőjke, jegyezte meg az egyik férfiú, a másik egyszerűen elhessentett. Kotrodj innen, taknyos! Recsent rám zordul. Ha kicsit idősebb lennél, azt hinném, bepiáltál. Az első nyerítve felröhögött, így inkább elsonfordáltam. Voltak éppen nem is hibáztathattam őket. A fog koronája túl sűrű volt, sem hogy egy idegen azonosítani tudta volna a magasban kuporgó bestiát, amely ráadásul szerfölött fura és a legkevésbé sem kutyára valló hangokat bocsátott ki magából. Csupán Ábel meg én ismertük fel a panaszos vinnyogást, amelyet Korcsi szokott hallatni, ha pálcba kerül. Éppen azon morfondíroztam, hogy merjek-e vagy sem szólni a tűzoltókocsi létrakezelőjének, amikor döbbent üvöltés hallatszott az ágak közül, ahol az imént tűnt el egy revolverrel és jutazsákkal felfegyverzett tűzoltó. Azt a jó büdös nagy nénikédet, harsogta mély hitetlenséggel a hangjába, hisz ez a dögit egy nyavajás kutya. Korcsi is, én is végtelenül megkönnyebbültünk, amikor a tűzoltó végre földet ért a döggel a vállán. Korcsinak kutya baja nem történt, mindössze méltóságán esett sorba, ez viszont eléggé feldúlhatta, mert abban a pillanatban, ahogy a tűzoltó letette a földre, hazaoldalgott. Lekecmeregni mindig is nehezen kecmergett le a fákról, és amikor létramászásra adta a fejét, hasonló nehézségekbe ütközött, minek folytán nem egyszer igen kényes helyzetbe került. Korcsi érdeklődése a létrák iránt szinte természetes folytatása volt a fára mászásnak, én pedig még ösztönöztem is, hiszen égtem a vágytól, hogy minél nagyobb tekintélyre tegyek szert, mint a bámulatra méltó akrobata gazdája. A gyakorlást kis álló létrákkal kezdtük. Aztán az egyágú létrák következtek, és Korcsi alig néhány nap múlva gyorsan, könnyedén mászott fel a házunk tetejére. Ám de ha túl meredeken támasztottam oda a létrát, a leereszkedés sajna szabad lesiklássá fajult fejjel előre, a végén jókora puffanással. Korcsi azonban később megtanult rendesen alászállni, mégpedig oly módon, hogy a hátsó lábaival a létra fokokba akaszkodott, mindig egyen lejjebb, az elősökkel meg kormányozta magát. De létramászói pályafutásának első szakaszában csak felfelé tudott haladni.
Felém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 18. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Egybe felveszem, majd kettőkorra hívsz. Értem, hogy is hogy van rend. Engedd el, hogy miért vagy túl kevés. Ugye mellettem, ugye mellettem más. Nappal és a sötétben van sok csillag az égen. Tudom, bármerre nézed, lesz ki visszanéz. Ebben a történetben csak te és én ketten értjük ezt a részt. Egyből felveszem, majd kettő.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!